Kedves testvérek, hallgassuk meg a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ószövetségi igeszakaszt, Ézsaiás próféta könyvének harmadik részéből az első verstől kezdve a negyedik rész első verséig.
Ne bízzatok hát az emberben, akinek csak egy lehelet van az orrában, mert ugyan mire becsülhető ő? Mert íme az Úr, a seregek ura megvonja Jeruzsálem és Júda ellátását és támaszát, a támaszt, amelyet a kenyér és a víz jelent, a hőst, a hadakozót, a bírót és a prófétát, a jóst és a vént, az 50 ember hadnagyát, a tiszteletre méltó embert, a tanácsost, az ügyes mestert és a varázslóhoz értőt. Gyermekeket adok nekik fejedelmül, és sihederek uralkodnak rajtuk. A nép egymás nyomorgatja, egyik ember a másik ellen támad, mindegyik a társa ellen. A gyermek az öreg ellen, a becstelen a tisztességes ellen. Ha valaki megragadja atya nemzetségéből való rokonát, és azt mondja neki, neked még van ruhád, légy fejedelmünk, és légy úrrá eromláson. Ezen a napon így fog fölkiáltani. Nem leszek sebb kötöző, nincsen házamban sem kenyér, sem ruha, ne tegyetek engem e nép fejedelmévé. Mert megbotlik Jeruzsálem, és elesik Júda, mivel nyelvük és cselekedeteik az Úr ellen vannak, és dicsőséges tekintetét ingerlik. Arckifejezésük tesz bizonyságot ellenük, bűneikkel Sodoma módjára kérkednek, nemhogy eltitkolnák. Jaj a lelküknek, mert maguknak szereztek bajt. Mondjátok az igaznak, hogy jó dolga lesz, mert cselekedetei gyümölcsével élhet. Jaj a gonosznak, rossz dolga lesz, mert kezének cselekedete szerint fizetnek neki. Ó népem, nyomorgatóid gyermekek és asszonyok uralkodnak rajtad. Népem, vezéreid hitetők, és rossz útra viszik lépteidet. Előállt perelni az Úr, és itt áll, hogy ítélje a népeket. Az Úr ítéletre hívja népe véneit és fejedelmeit. Hiszen ti lelegeltétek a szőlőt, szegénytől rabolt holmi van házaitokban. Milyen dolog az, hogy népemet összezúzzátok, és a szegényeket összetöritek? Így szól az Úr, a seregek ura. Ezt mondja az Úr. Mivel Sion leányai fölfuvalkodtak, és magasra tartott nyakkal járnak, szemükkel kacsingatnak, finomkodva lépkednek, és lábukkal csengés-bongást keltenek, megkopaszítja az Úr Sion leányainak fejét, és fölfedi mezítelenségüket. Azon a napon eltávolítja az Úr ékességeiket, lábpereceiket, fejdíszüket, és a holdacskákat, a fülbevalókat, a karpereceket és fátylakat, a pártákat, a lábláncokat, az öveket, az illatos szelencéket és amuletteket, a gyűrűket és orpereceket, az ünneplőruhákat, a palástokat, a nagykendőket és az erszényeket, a tükröket, gyolcsingeket, a fejfedőket és a válkendőket. Akkor a balzsam illat helyén büdösség és az öv helyén kötél lesz, a bodorított haj helyén kopasság, a szép köpeny helyén zsákruha, a szépség helyén pedig homlokra sütött bélyeg lesz. Férfiaid fegyver által hullanak el, és vitézeid harcban. Szomorkodnak és gyászolnak a kapukban, és kifosztva ülnek a földön. Hét asszony ragad meg egy férfit azon a napon, és azt mondja, a saját kenyerünket esszük, és a magunk ruhájába öltözünk, csak hadd viseljük nevedet, vedd le rólunk gyalázatunkat. Azon a napon az Úr sarjadéka ékes és dicsőséges lesz, és a földgyümölcse pompás és díszes lesz Izrael maradékának. Eddig az éget testvéreim, imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztusunk, hogy ezen az adventi napon is a világ sürgés forgatagában elcsendesedhetünk, közösen együtt imádkozhatunk, és kérhetjük áldásodat életünkre. Köszönjük, hogy mi tudhatjuk és tudjuk azt, hogy nem csak az a fontos, hogy te 2000 évvel megszülettél és eljöttél a világra, hanem az, hogy életünkben is megszülessél, hogy meghalljál értünk és feltámadjál. Köszönjük, hogy ezt megértjük és elfogadjuk, és ez így van életünkben is. Bocsáss meg, hogy ennek ellenére olyan sokszor van az, hogy mi életünkben hozunk saját fejünk által döntéseket, és mi akarunk saját királyunk lenni. Köszönjük, hogy azt is tudhatjuk, hogy ez a profécia, ez az ítélet, amit most olvastunk, nem valósul meg azoknak az életékben, akik hozzád fordulunk, akik elfogadjuk a te megváltásodat. Kérünk, szülessél meg mindannyiunk életében, legyél életünkben király, add nekünk megváltást. Köszönjük, hogy így kérhetünk téged, így áld meg ezt a mai napot, áld meg igédet, hogy tényleg ne szóljon hiába. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét János apostol első levelének első részéből, a 7. versből hirdetem nektek. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 208. dicséret 4. és 5. versét énekeljük, szállj meg, Uram, íj ügyükben, s megtértünkben. Istennek az a szent igéje, melynek alapján szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni üzenetét közöttetek, írva található a felolvasott helyen, a Bibliaolvasó kalauz szerint, Ézsaiás próféta könyvének 3. részéből, a 4.-5. versben, a 12. vers 2. felétől a 14. versig, 16.-17. versben, valamint a 4. rész 4. és 5. versében, tehát válogatott versekben, a következőképpen. Ifjoncokat teszek vezéreikké, és sihederek uralkodnak rajtuk. Sanyargatja a nép között ember az embertársát, egyik ember a másikat, rátámad az ifjú a vénre, a hitvány a tekintélyesre. Ó népem, vezetőid félrevezetnek, tévútra visznek téged. Előlép perelni az Úr, készen áll, hogy ítélkezzék népe fölött. Törvényt tart az Úr népének vénei és vezérei fölött. Letaroltátok a szőlőt, szegényektől elrabolt holmi van házaitokban. Ezt mondta az Úr, mivel Sion leányai büszkélkednek, fejüket fennhordva, szemükkel kacsingatva járnak, kényeskedve lépkednek, és lábpereceikkel csilingelnek, ezért kopasszá teszi az Úr Sion leányainak a fejét, és fölnyiratja halántékukat az Úr. Ha lemosta az Úr Sion leányainak a szennyét, és leöblítette Jeruzsálem vérét ítélő lelkével, megtisztító lelkével, a Sionhegy egész területe és a gyülekezet fölé nappal felhőt és ködöt teremt az Úr, éjjel pedig lángoló tűz fényét, mindezek fölött az Úr dicsősége lesz majd az oltalom. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ige nem valami szívderítő, de világossá teszi előttünk, hogy az Úristen nem egyfajta jóságos égi nagyapó, aki legyint a bűneink fölött, hanem aki véresen komolyan veszi azokat, olyan véresen komolyan, hogy egyszülött fia vérébe került a bűnbocsánat. A mai igehirdetésnek ez a címe, nyomorúság az ítélet idején, de adhattam volna ezt a címet is, hogy bűn és bűnhődés. Az ige végigveszi Ézsaiás korának mindenféle fajta bűnét, de hiszen ezek a mi korunk bűnei is, ha kissé más formában is. És ezért most arra hívom a testvéreket, hogy bármennyire fájdalmas ilyen igéket olvasni, hallani az igéből, mégis vegyük végig ezeket a bűnöket mi is. Az első, ami a felolvasott ige szakaszban előttünk van, az a nép bűne és büntetése. A harmadik rész ötödik versében erről a következőképpen olvasunk. Sanyargatja a nép között ember az embertársát, egyik ember a másikat, rátámad az ifjú a vénre, a hitvány a tekintélyesre. Egymás sanyargatása, ez azt jelenti, hogy az ököljog érvényesül. Aki az erősebb, az sanyargatja, az nyomorgatja a gyengébbeket. Félretesznek minden törvényt és minden tekintélyt. Így az ifjak a vénekre támadnak, a hitványak a tekintélyesekre, vagy ahogyan másik fordítás szerint hallottuk, a becstelen, a tisztességes ellen támad. Mi ennek a helyzetnek az oka? Az az ok, hogy Isten fogságba vitette Júda és Jeruzsálem előjáróit, és egy olyan anarchia lépett fel, hogy vezetők nélkül mindenki azt csinált, amit akart. De ez már eleve a büntetés is volt. Tehát egyszerre ok és egyszerre büntetés, hiszen az anarchia anarchiát szül, és csak egyre rosszabb lesz a helyzet, ahogyan olvassuk Ézsaiás könyvében. A nép bűnére a büntetés az állapot rögzülése, megcsontosodása. Ifjoncokat teszek vezéreikké, és sihederek uralkodnak rajtuk. Nem várható semmiféle jó fordulat. Csak az ifjoncok és a sihederek vállalnak vezető pozíciót ezekben a veszélyes időkben, senki más. Erről aztán később így olvastunk, ha valaki így unszolja a rokonsága egyik tagját, neked még van ruhád, légy te a vezetőnk, légy úrrá ezen a felforduláson, akkor az így fog válaszolni, nem akarok seppkötöző lenni. Nincs a házamban se kenyér, se ruha, ne tegyetek engem a nép vezetőjévé. Ilyen helyzetet ír le Ézsaiás próféta, amikor már az ország vezetőit fogságba hurcolták. Van egy borzalmas, de mégis remek regény, amit innen a szószékről már említettem annak idején, Goldingnak a Legyek ura című regénye, amely leírja, hogy hová jutnak a gyermekek felnőtt irányítás nélkül. A történetnek a vége az, hogy egy kövér kisfiút, akit mindenki csúfolt, aki mindenki szemében csak szálka volt, végül is megölik. Amolyan reális két év vakáció történet a Verne-féle romantika helyett. És kedves testvérek, vajon nem ilyen a mai világ is? Vajon kell-e a munkahelyeken egy 50 éves idézőjelbe tett vénember, egy 50 éves szakember, aki munkanélkülivé lett? Vajon nem írja le a mai világ nemhogy az időseket, de a valamivel kicsit korosabbakat is? Testvérek közül is, hogyha van valaki, aki 50 év körül és munkát keres, el tudja mondani, hogy milyen nehéz ügy ez. Vajon átadják a helyet a közlekedési eszközökön a fiatalok az idősebbeknek? Hála Istennek azért vannak még ilyenek, de egyre ritkábban. De amikor szidjuk a mai világ állapotát, akkor föltehetnénk azt a kérdést, hogy vajon ennek nem mi magunk vagyunk-e az okai? Vajon megtanítottuk a gyermekeinknek a tiszteletet, az előzékenységet? Vagy helyettünk a tévé nevelte őket? Vajon átadtuk-e Isten ismeretét gyermekeinknek, vagy korábban az ateizmus, és ebben a mai világban a nihil nevelte őket? Nehogy azt gondoljuk, hogyha valamilyen Nyomorúságot látunk magunk körül a világban, akkor mi ennek a nyomorúság előidézésében teljesen ártatlanok vagyunk. Nem, mert a mai generációt mi neveltük olyanokká, amilyenekké lettek. Vagy, ahogy mondtam, helyettünk a tévé, az ateizmus és a nihilizmus. De amikor a nép bűneiről beszélünk, akkor azért soha ne felejtsük el, hogy ez valahol következmény. Következménye természetesen az eredendő bűnnek, de közelebbről következménye a vezetők bűnének. És ezért a második dolog, amiről beszélnünk kell, és amiről Ézsaiás próféta könyve is beszél, az a vezetők bűne és büntetése. A nép elvadulásának az egyik fő oka mindig az, ha a vezetők nem az Isten útján járnak, és nem az Isten útján járatják a népet, hanem félrevezetnek. És ha az előjárók visszaélnek a hatalmukkal. Ez terjed el ugyanis minden szinten, ahogyan a közmondás tartja, fejtől bűzlik a hal. Mit olvasunk? Ó népem, vezetőid félrevezetnek, tévútra visznek téged. Előlép perelni az Úr, készen áll, hogy ítélkezzék népe fölött, törvényt tart az Úr népének vénei és verzérei fölött. Letaroltátok a szőlőt, szegényektől elrabolt holmi van házaitokban. A két fő bűn, amiről itt olvasunk, az első a félrevezetés, a tévútra vezetés, a második pedig a hatalommal való visszaélés, amit ezekben a képekben fejez ki Ézsaiás, hogy letaroltátok a szőlőt, és szegényektől elrabolt holmi van a házaitokban. Nem csoda, hogyha a nép tévútra kerül, és az ököljog érvényesül. Nem csoda, hogy a nép azt teszi, amire a vezetők tanítják őket. És amikor beszélünk a vezetők bűnéről, itt van előttünk a vezetők büntetése is. Először is őket vitték fogságba. Ismerjük az asszír, majd a Babilon fogságba hurcolás történetét. Először mindig a királyt, a főembereket és a mester embereket vittek el, hurcoltak el. És a szegények közül akár aztán maradhattak is az országban, hiszen velük senki nem törődött. Bár a szegények nagy részét is elhurcolta az ellenség. Igen, ezek háborús idők. Most elmondhatjuk azt, hogy mi országunk nem áll háborúban. Fizikai értelemben semmiféle külső hadsereg nem fenyegeti országunkat. De azért átvitt értelemben, sőt, lelki értelemben pedig pláne háborúdul az ideológiák háborúja. A vezetők bűne és büntetése, amiről Ézsaiás beszél, de megy tovább, és beszél a nők bűnéről és büntetéséről is. A vezetők ugyanis tévútra vezetik a népet, a nők közül pedig egyesek tévútra csábítják a férfiakat. Ezt mondja az Úr, mivel Sion leányai büszkélkednek, fejüket fennhordva, szemükkel kacsingatva járnak, kényeskedve lépegetnek, és lábpereceikkel csilingelnek. Kedves testvérek, valljuk meg őszintén, hogy a nőknek van rá eszközük, hogy tévútra csábítsák a férfiakat. És mit fog eltávolítani az Úr? Éppen azokat az eszközöket, amelyeket a nők, egyes nők felhasználnak. Azon a napon eltávolítja ékszereiket az Úr, a lábpereceket, a napocskákat és holdacskákat, a függőket, karpereceket és fátlakat, a fejdíszeket, lábláncokat, díszes öveket és illatszeres szelencéket és a talizmánokat, a gyűrűket és az orpereceket, a díszruhákat, köpenyeket, sálakat és tarsolyokat, a tükröket, az alsóruhákat, a turbánokat és a válkendőket. Itt is, hogyha végigolvassuk figyelmesen, egyes nők fő bűne, egyrészt a büszkeség, a csábítás, másrészt pedig a babonasság, hiszen talizmánokról, illetve a másik fordításban amulettekről olvasunk. Igen, olyan eszközöket használnak a nők, amelyek a férfiakat elcsábítják, illetve rossz útra terelik. És mi a büntetés? Megint csak az a fogság, amelyekben a vezetőknek is, sőt, az egész nép nagy részének is része volt. Akkor majd a balzsim illat helyén bűz lesz, az öv helyén kötél, a fodorított haj helyén kopasság, a díszköpeny helyén daróc, a szépség helyén pedig szégyenbélyeg. Ez megint csak a fogságba hurcolásnak a leírása, hiszen a júdai büszke és csábító asszonyokat elhurcolták. Először az asszírok az északi részből, illetve a júdai nőket pedig majd később Babilonba. És az elhurcolás az mindig így történt. Nem a maguk díszében mehettek büszkén vonulva, hanem úgy, ahogyan a leírásban olvassuk. A nők legfőbb kísértése, és itt most már azért tekintsünk túl ezeken a napocskákon, meg holdacskákon, hiszen ahogy a testvéreket nézem, nem hinném, hogy bárki is napocskákat, holdacskákat, meg lábláncokat, meg nem tudom miket hordana. Azért nézzünk a szívünkbe, hogy a nők legfőbb kísértése az, hogy uralkodni akarnak a férfiakon. Ők akarják viselni a kalapot, vagy ha úgy tetszik, a nadrágot is. Már Éva is magához ragadta a kezdeményezést. És a nők azóta is Éva leányai, és a férfiak azóta is Ádám fiai maradtak, akár tetszik, akár nem. Már több mint 100 éve dúl a feminizmus, és eljutottunk oda, hogy ma már botrányosnak tűnik az a kijelentés, hogy az asszonyok legfőbb hivatása a gyermeknevelés, és a családi tűzhely melegének a biztosítása lenne. Természetesen nem azt mondom, hogy nők ne vállaljanak munkát, hiszen a mai világban kell vállalniuk munkát. De ne ez legyen az első. És hogyan is állunk a gyermekvállalással? A társadalom előregedése nem oldható meg más módokon, például, hogy fogadjunk be migránsokat. Nem lehet megakadályozni ezáltal a mi társadalmunk előregedését, csak úgy, hogyha gyermekeket vállalnak az asszonyok. És vegyük észre az okokat és az okozatokat, mert ha Isten rendjét félretesszük, akár a vezetők, akár a nők, akár a férfiak, akkor jön az összevisszaság, és jön az anarchia. Ha a vezetők félrevezetnek, és visszaélnek hatalmukkal, ha a nők uralkodni akarnak a férfiakon, és a férfiak ezt eltűrik, akkor a társadalom felbomlik a maga rendjében. Persze a nem vezető férfiakat sem kell ugye félteni, őket is könnyű táncba vinni, ugyanis a családban nekik kellene az előjáróknak lenni, ha esetleg egy munkahelyen nem is, de a családban igen, és nem a képernyő előtt kellene ülni órákon át, hanem törődni kellene a feleségükkel, és nevelni a gyermekeiket. Persze mindezt úgy mondom el, kedves testvérek, hogy akinek nem inge, ne vegye magára. És mondhatnám azt is, hogy tisztelet a kivételnek. És a hívő emberek között nyilván nem így van. De vegyük észre, hogy a mai világnak az állapotához mi is hozzátartozunk, akár tetszik, akár nem. Akár úgy, hogy elszenvedői vagyunk annak, akár úgy, hogy azért mi is hozzátesszük a magunk részét. Ha csak idáig tartana az ige, az nem adna megoldást. És ezért is szerettem volna azt, hogy egy kicsit tovább tekintsünk a mai igénél. Ézsaiás próféta könyvének a harmadik része az valami rettenet a maga teljességében. De Isten is tudja, hogy nem az anarchiáé, nem a bűnöké az utolsó szó. A negyedik részben pontosan a megoldásról olvasunk, és ezért is olvastam fel a negyedik és ötödik verset. Ézsaiás harmadik része után következik a negyedik rész, a bűnbocsánat csodája. Ha lemosta az Úr Sion leányainak a szennyét, és leöblítette Jeruzsálem vérét, ítélő lelkével, megtisztító lelkével, a Sionhegy egész terület és a gyülekezet fölött nappal felhőt és ködöt teremt az Úr, éjjel pedig lángoló tűzfényét, mindezek fölött az Úr dicsősége lesz majd az oldalom. Lemosásról, leöblítésről olvasunk. Egyedül az Úr tud adni megoldást. Mi csak egymást és önmagunkat tudjuk enni. Nem tisztítjuk egymást, mert a sárdobálás az nem tisztít. Az Úrtól indul ki a megtisztításnak a csodája. Ahogyan egyszülött fiát, Jézus Krisztust a keresztre adta, az ő kiontott vére tisztít meg minden bűntől és minden hiába valóságtól. Ezért is olvastam fel a bűnbocsánat hirdetéseképpen az 1 János 1:7-et, amely így fejeződik be, Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. És a zsidókhoz írott levél 9. részének 14. versében ez áll, Krisztus vére megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Ez a megváltás objektív oldala, Jézus Krisztus keresztje, aki a mi bűneinkért adta oda az életét. De ezt az objektív oldalt kiegészítette a szubjektív is, a Szentlélek teszi Jézus Krisztus áldozatát valóságossá és jelenvalóvá az életünkben. Ezért ír Ézsaiás Isten ítélő lelkéről és megtisztító lelkéről. Mert az egyik az, hogy Jézus meghalt a kereszten ezelőtt 2000 évvel, és a másik pedig az, hogy ez jelenvalóvá 2015. december 20-án. Isten szent lelkének a munkája nyomán válik. És akkor, hogyha valaki átéli Isten kegyelmét, hogyha valaki már újjászületett, megtért, élőhitű ember, akkor nem kell, hogy ezekbe a bűnökbe belecsúszson, akkor nem kell, hogy az anarchiának ilyen értelemben is a részese legyen, hogy ez az ok-okozati láncszem az ő életében, a családja életében, a gyülekezet életében megszakadjon, hogy Isten kegyelme betörjön a mi szívünkbe, és betörjön a cselekedeteinkbe. Mert mindannyian bűnösök vagyunk, és mindannyiunknak csak Isten kegyelme lehet az egyetlen menedékünk. Fussunk ő hozzá bűnbocsánatért és új életért, ahogyan majd énekelni fogjuk, fertőbe estünk, Uram, védj ki onnan. És ha mindez megtörténik, akkor át fogjuk élni azt is, amit itt az utolsó versben olvastam, hogy a Sionhegy egész terület és a gyülekezet fölé nappal felhőt és ködöt teremt az Úr, éjjel pedig lángoló tűzfényét. Emlékezzünk vissza a pusztai vándorlás idejére, ahol Isten az ő népét nappal felhő oszlopban, éjjel pedig tűzoszlopban vezette. Igen, hogyha átéljük Isten megtisztító kegyelmét, hogyha Jézus Krisztus vére már lemoshatta a mi bűneinket, akkor átéljük azt is, hogy eligazodunk ebben a nyomorúságos és anarchikus világban, és fogjuk tudni, hogy mi az Isten akarata, mert előttünk fog menni nappal felhőoszlopban és éjjel tűzoszlopban, magyarul vezetni fog bennünket ígéje és szent lelke által, hogy azt tudjuk cselekedni, amit ő kér tőlünk. Így adja meg Isten nekünk a megtérést és a velejárás kegyelmét. És énekeljük akkor azt az éneket, amit az előbb említettem, a 205. dicséret, 209. dicséretünk 5. versét. Fertőbe estünk, Uram, védj ki onnan. Urunk, megvalljuk, hogy mi is bűnben születtünk, és bűnben éltünk, de hálát adunk neked, hogyha már megkönnyörültél rajtunk, és kiterjesztetted ránk is irgalmasságodat, hogy megismerjünk téged, és megtisztítottál bennünket bűneinktől. Bár megvalljuk, hogy életünk utolsó szívdobbanásáig a bűn nem fog bennünket elkerülni, mégis szent lelked és ígéd által már tudsz bennünket vezetni, ezért különösen is kérünk, hogy adj engedelmes szívet, rád figyelést, veled járást. Add, hogy ezekben a bűnökben ne legyünk részesek, amelyekről az Isten tiszteleten szó volt. Ugyanakkor lássuk reálisan a világot, lássuk reálisan önmagunkat, de legfőképpen lássunk reálisan téged, a te ítélő és megtisztító lelked kegyelmét. Köszönjük, Urunk, hogy munkálkodni akarsz életünkben, munkálkodni akarsz gyülekezetünkben, hadd engedjünk neked, hogy ezt a munkálkodást végbe vihesd rajtunk. Kérünk a gyászolókért, a betegekért, kérünk most különösképpen, hadd könyörögjünk a munkanélküliekért, kérünk azokért, akik bármilyen testi vagy lelki nyomorúságban vannak, vezesd őket el, Urunk, a megoldásra. Kérünk, hogy ezt az egész anarchiába fulladó világot vezesd a végkifejlet felé, mert hiszen várunk téged vissza, hogy te add a megoldást. És kérünk, Urunk, hogy a magunkban csöndben elmondott imádságainkat is kegyelmesen hallgasd meg, és ha szerinted való, akkor teljesítsd. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassák meg a testvérek a hirdetéseket.